Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért.
Köszöntjük a hallgatókat, ez már a Lélektér Víg Vandával című magazinműsor. Én Gábor Víg Vanda vagyok, és itt van velem a stúdióban a mai vendégem, akit nagyon sok szeretettel köszöntök, Keresztes Ildikó, énekesnőt. Szia!
Sziasztok!
Annyira jó, hogy
szép napot.
Itt vagy. Olyan régen beszélgettünk már, szerintem, hát talán egy éve, vagy lehet, hogy már attól is több. Akkor Debrecenben voltunk.
Most képzeld el, hogy tegnap is Debrecenben voltam. Ha már ezt így mondod pont.
Akkor elkerültük egymást, mert ugye most meg Budapesten beszélgettünk. Köszönöm, hogy eljöttél.
Én köszönöm a meghívást.
Hogy vagy?
Jól.
Ez a legfontosabb.
Nagyon jól vagyok. És nagyon tanulságos volt az elmúlt időszak. Nem mint hogyha az ember úgy 50 fölött már ideje lenne, hogy megbölcsüljön örökre. Nem azt mondom, hogy a tanulási szakaszon végén vagyok, de nagyon sokat fejlődtem. Lekényszerített az élet tulajdonképpen a pályáról 8 hónapra. Igazán még február 2-áig kihúzhattam volna ezt az időszakot, de már mozgolódott a kis örtök, tehát nem bírtam magam, úgyhogy visszajöttem ősztől igazán hivatalosan, igen, szeptembertől dolgozni, úgymond, a színházba is, meg a zenei deszkákra is. Nagyon élvezem, egy nehéz próbaidőszakon vagyok most azért túl, de, és szerintem most jön ki rajtam a feszkó, mert ugye kicsit az olyan, tudod, szokták mondani, hogy háborúban is depresszió majd utána, tudod. Úgyhogy most egy kicsit így kicsit elfáradtam.
Mennyit lehet tudni arról, hogy milyen volt ez az évet, hogy mi történt veled, mondod, lekényszerített a pályáról?
Igen, igazság szerint én nem akartam ezzel bulvárhaknizni, mindig ezt a kifejezést használom, remélem mindenki jól érti. Hát kiderült tavaly, mi vagyunk most november, ugye? Igen, tavaly novemberben pont egy éve derült ki, hogy van egy 3 centis agydaganatom, szerencsére kiderült, hogy jóindulatú, és azt meg kellett műteni, úgyhogy ezért februárjában került sor a műtétre, de ebben a tudatban én még decemberben, tavaly évben lenyomtam egy Anconai Szerelmesek bemutatót a Turaida Színházban, ami szinte nem volt könnyű ebben a tudatban, és aztán ugye megtörtént a műtét, Bagó Attila doktor úr jóvoltából az amerikai úton, és tényleg le a kalappal mindenki előtt, ott is, meg az Uzsokiba is, ahol előtte voltam, és ezt mondom úgy, hogy nem csak azért, mert én vagyok a Keresztes Ildikó, hanem tényleg azt gondolom, hogy mindenkivel nagyon szerencsések voltak, akik ilyen szituációba oda kerültek. Jól sikerült a műtét, azóta is túl vagyok, egy-két kontrollvizsgálatom, most januárban megyek majd újra, és akkor hát ez azzal járt nyilván, hogy igazán egy évig kimaradtam volna, de 8 hónapig bírtam. Nagyon jól bírtam, tehát még miatt megkérdeznéd, hogy nem hiányzott a színpad, nem hiányzott, képzeld, de nem hiányzott egyáltalán, sőt, nagyon élveztem azt az időszakot, mert igazán azt kell, hogy mondjam, hogy 1985 óta állok tulajdonképpen színpadon, sosem engedtem ezt meg magamnak, ezt a szünetet. Hogy miért mondtam el később, az nyilván azért volt, mert én is nagyon sokat gondolkoztam, hogy valamit csak el kéne mondani nyilván a szakmának is, meg a közönségnek is, hogy miért nem látnak. Nem akartam, hogy azt gondolják, hogy nem tudom, szóval, hogy már kiöregettem, és már nem foglalkoztatnak. Hál' Istennek, ilyenről szó nincsen, mint ez az ősz is mutatja. Úgy gondoltam, hogy joguk van nyilván megtudni ezt a dolgot, nagyon-nagyon sokan aggódtak, nagyon-nagyon együttérzőek voltak, tényleg a privát környezetem előtt is le a kalappal, mert egy emberként fogtak össze, néha nekem kellett őket megnyugtatni, hogy nyugi, semmi baj nincsen, minden rendben van. Úgyhogy, de le is kopogom, minden rendben volt a műtét után is, tehát még olyan dolgokat sem produkáltam, ami egyébként egy ilyen műtét után szerintem normális lett volna, akár. Most már itt vagyok.
Istennek. De hogy voltak egyébként jelei annak, hogy mondjuk nem voltál jól, tehát volt valami tüneted, vagy ez csak egy rutinvizsgálat volt?
Igazság szerint ez most egy véletlen volt tulajdonképpen, mert már évek óta, mint mondogattam, hogy elmegyek mindenféle szűrővizsgálatra, ide meg is tettem nagyon sokat, még azt hiszem 2 maradt ki, de azt még ebben az évben behozom, vagy ha nem, akkor január-februárban, amikor egy kicsit nyugisabb a világ. Nem, én egy teljesen más dologra kerültem be a kórházba novemberben, egy ilyen szédüléses valamivel, ami kiderült, hogy nem is ettől volt, hanem valami nem tudom, kristályok elmozdultak a fülembe, és akkor, de hogy ugye ott többek között a sok vizsgálat mellett csinálnak egy agyi CT-t is, hiszen tehát a szédülszak nyilván a fejedet vizsgálják, nem a bokádat, és akkor ott derült ki tulajdonképpen. És akkor nyilván sokkot kaptam az első körben, mert ugye még nem lehetett tudni azt, hogy jó vagy rossz indulatú. Aztán, mikor kiderült még, akkor azért sem vagy nyugodt, mert tehát ez mégiscsak a fejedet fűrészelik ketté, nem a vakbeledet veszik ki, bár tudjuk, hogy abból is meg lehet halni, mert komplikáció az mindig adódhat. Úgyhogy de hát igazán miután tudtam, hogy jó kezekben leszek, még mindig stresszeltem egy kicsit, de akkor így elkezdtem egy ilyen belső monologot folytatni magammal, hogy most mivel teszek magamnak jót? Azzal, hogy még én is elkezdem magamat túráztatni, az semmiképp sem fog jót eredményezni, és akkor próbáltam így lenyugtatni, hogy igazság szerint abszolút megbízom az orvosokban és a jó Istenben. Tehát ez a kettő kapaszkodom volt meg, hogy reméltem, hogy a jó Isten úgy gondolja, még van sok dolgom ezen a világon.
Te nem vagy egy ilyen beteges típusú ember, tehát te egy sportember vagy, ugye te úgy is indultál, tehát mondjuk arról nem lehetett sokat olvasni az elmúlt években, hogy ilyen-olyan problémáid lettek volna. Szerintem neked ez a betegség gondolat is, vagy legalábbis így kívülről nézve olyan távol, tehát a keresztesid az nem lett beteg, hát ő ilyen életerős jön, megy, intézi, milyen? Színpadon van.
Hát való igaz, hogy hála Istennek, hogy ilyen nagyobb bajok elkerültek az életemben. Jó, hát nyilván egy énekesnek ezek a vírusos időszakok azok ugye mindig adottak, mert ott mindig összeszedsz valamit, ha tetszik, ha nem, színházi próba közösségbe vagy. Bár nyilván ezért nem megyek tömegközlekedésre, hogy ne adjak magamnak még egy esélyt arra, hogy ilyenkor elkapjak valamit, meg hát ugye van ez a 200 éve tartó allergiám, ami most már a porra is, meg mindenre, de amúgy valóban, tehát ilyen műtétek vagy betegségek azok úgy nagyjából elkerültek idáig.
Kinek mondtad el először? És említetted, hogy még neked kellett a környezetedet nyugtatni. Szerintem nagyon sokszor van olyan, amikor az ember tényleg arra fordítja az energiáját, hogy jobban, hogy a környezetét, vagy a többieket, a családtagjait, a szeretteit nyugtassa, hogy minden rendben, hát itt vagyok, hát megcsinom, amit kell.
Hát azt hiszem, hogy az én szeretteim jól működnek. Valahogy azt látom, hogy ilyen jól működik az egyensúly valamennyire. Persze vannak olyan időszakok, amikor az ember tudod, szoktuk mondani, hogy bajos csőst üljön, és így rád zuhan minden, de alapvetően azt látom, hogy amikor én vagyok erősebb, akkor nekem kell pátyolgatni, mert ők vannak rosszabb szituba, amikor én vagyok rosszabb szituba, akkor ők erősebbek, és ők tudnak pátyolgatni, de ez érvényes a baráti körömre és mindenkire, aki a szűkebb környezetem, és hál' Istennek, még azt kell mondjam, hogy a szűkebb környezetem is elég tág.
Én egy picit ismerem ugye te gondolkodásmódodat, mert volt már lehetőségem kétszer veled beszélgetni ennek a műsornak a keretén belül. Ebből kiindulva az, hogy minden van valamiért, hogy semmi nincs véletlenül, vagy hogy mire mutatott rá ez a helyzet, az ebben a szituációban hogyan nyilvánult meg?
Biztos vagyok benne, hogy ezek jelek, és hogy a Jóisten ezeket azért küldi ilyen figyelmeztetésképpen. Tehát, hogyha ezeket erre nem figyelsz, akkor lehet, hogy legközelebb olyat küld, amit már nem biztos, hogy elviszel a hátadon. Nekem most már biztosan tudom, hogy nagyon-nagyon kellett ez a leállás. Mindenféle szempontból. Elsősorban szellemileg. Tehát fizikailag is nyilván, de azokat úgy könnyebben át lehet vészelni. De az, hogy hónapokon keresztül én stresszmentesen éltem, és pihentem, és tulajdonképpen mondhatnám azt, hogy minden percemben szinte azt csináltam, ami éppen jól esett, és nem erőltettem semmit, hát az, figyelj, egy új keresztes Ildikó született.
Az egy ajándék, nem?
Abszolút, mindenféle szempontból. Ez nem egy luxus, tehát ezt minden olyan embernek meg kéne engednie magának, ha nem is mondjuk egyben 8 hónapot, de azért egy éven belül 1-2 hónapot simán lehetne az, hogy az ember úgy mindenből kiszáll. Mert egyszerűen szüksége van a szervezetnek erre, és az a baj, hogy mi ebben a modern kultúrában, ugye semmit, a testünket azt szoktuk edzeni, de hogy a lelkünkkel iszonyon nem foglalkozunk egyáltalán. És tudom, hogy ez már ilyen közhelynek tűnik, meg nem tudom minek, de a keleti kultúrákban nem véletlenül mind a kettőt, hiszen az mind a kettő benne van, tehát ebből tevődik össze, testből meg lélekből, tehát hogy az egyiket elhanyagolod, akkor előbb-utóbb a másikra is rányomja a bélyegét, és fordítva. És mondom, most, amikor ilyen kézzel foghatóan jelentkeztek ezek a pozitívumok, meg előtte a negatívumok, biztos, hogy ezért kaptam, hogyha én magamtól nem tudok megállt parancsolni, akkor majd jön egy nagyobb hatalom, aki azt mondja, hogy na, akkor most ülj le a valakatra keresztes.
Mennyire vagy egyébként, vagy voltál, és akkor most direkt akkor külön választom ezt az idei évet, vagy a mostani énedet a korábbitól, vagy a tavalyihoz képest mondjuk túlgondoló típus. Tehát, hogy egy bizonyos dolgon folyamatosan gondolkodni. Tehát ez az overthinkerség, ez mennyire volt meg például benned, és most mennyire állítod meg magad, hogyha egy dologgal kapcsolatban mondjuk túl sokat dolgozol, túl sokat gondolkozol, hanem azt mondod, hogy akkor itt most tartsunk egy kis szünetet.
Hú, ez egy nagyon komplex kérdés, megpróbál megválaszolni röviden. Amúgy is azt gondolom, hogy én egy nagyon ilyen analizáló ember vagyok. Mindig nagyon, emlékszem, egy Balázs Zoli barátom, rendező barátom, akivel a Nine című musicalben dolgoztunk együtt, és ott is ismerkedtünk meg. Egyébként ő is erdélyi származású az Operett Színházban. Ő mondta, hogy ő még ilyen, elég sok embert ismer világszerte, ő még ilyen folyamatosan analizáló, saját magát, másokat analizáló emberrel nem találkozott. Ez lenne az egyik válaszom, hogy én ilyen vagyok, mert nyilván próbálom a legjobb utat megtalálni, és ehhez nagyon sokat vagyok hajlandó tanulni, meg figyelni. Én például abszolút nem vagyok ítélkező típus. Ma már végképp nem. Egyrészt egyszer nagyon elszégyeltem magam, hogy mindjárt elmondom a történetet, csak juttasd eszembe, mert felejtem. A másik pedig az, hogy nem tudom, ebben a nagy csendekben hallja meg az ember a saját igazi hangjait, mert a hétköznapi életben annyira mész, annyira zsibong minden, jönnek az információk, teszed a dolgodat, rohan színház, próba, zenekar, promóció, ez az amaz, mint hogyha hónapok óta nem is találkoztál volna önmagaddal. És akkor itt kénytelen vagy, mert nem tudsz más csinálni, és sokan meg is kérdezik, hogy jaj, de hát nem hiányzott a színpad, meg nem untad magad, meg én. Tehát nézd, hogy unni magadat, meg nem hiányzik. Nem, egyáltalán nem. Végre élhettem olyan dolgoknak, és végre letisztulhattam, és végre átfésülhettem a gondolataimat, sokkal tisztában láttam a saját magam életét, a környezetemnek az életét, a helyzetét, és nagyon-nagyon sokat tanított ez a szituáció is, meg ez az időszak is. Tényleg csak pozitívumot tudok erre a számlára írni. Sokan megkérdezték, hogy tehettem ezt meg. Még a pandémia alatt is, hogy nekem miért nem okozott problémát a pandémia anyagilag, vagy ilyen szempontból. Azért, mert én Erdélyben azt tanultam a gyerekkoromban, hogy spórolni. Persze voltak nekem is időszakaim, amikor először rám zuhant a nagy semmi után nagyobb pénz, és akkor képes voltam én is. Emlékszem, Sopronban játszottam a Soproni Színházban, és megkaptam a havi fizetésemet ezelőtt 20-30 évvel, és egy nap
eltapsoltam.
Persze, azt is ki kellett próbálni. De hogy azt gondolom, hogy elég fegyelmezett ember vagyok magammal szemben, még hogyha ilyen nagyon szeleburdinak is tűnök, és talán ez is a sportmúltnak a hozománya, mert ugye közben bekerültem egy showbizniszbe, ami teljesen abnormális, mindenféle szempontból más, mint egy normális civil élet. Azért tudom én ezt egyensúlyban tartani, mert közben ott van az a nagyon-nagyon stabil gyökér, ami engem nagyon sokat segít, mert különben ki tudja már, hol lennék én is, biztos, ami káros szernek a rabja, vagy nem tudom, mert ez a szakma, ez elsősorban lélekölő, szoktam mondani. Persze ugyanakkor olyan magasságokat ad, amit szerintem civil ember soha az életében, még a közelében nem kerül. Tehát ez egy ilyen nagyon furcsa kábítószer, szoktam mondani, amit az ember egyszer megérez, és akkor függő lesz.
Mit tettél le? Miket engedtél el? Mondtad, hogy ez teljesen más.
Igen. Sokkal lazábban veszem az életet, mert nem veszem olyan komolyan, mert abba csak bele lehet halni. Uh-huh. Szóval nem szabad túl komolyan venni az életet tényleg. Sokkal türelmesebb vagyok, már lusta oroszlán vagyok, tehát amikor csak akkor állok fel harcolni, amikor biztos vagyok a győzelmemben, és ez így is van. Egyébként lusta vagyok, már inkább elszámolok magamba 10-ig, 100-ig, ameddig kell, és akkor úgy van, hogy jó van, legyen a másiknak igaza. Amikor vita van, én hajlamos vagyok abból is tanulni, tehát figyelek. Hazamegyek, és összeteszem ő miért mondta azt, miért ebben, mi lehet a jó, mi lehet a rossz, és akkor létrehozom a saját magam, nem is tudom, igazságát. Elég egyenes ember vagyok, és ezt a mai világban nem nagyon szeretik. Őszinte, ami szintén néha tud fájni, kicsit olyan vagyok néha, szúros, mint egy pokróc, de ez nem az rossz indulat, ez nyilván a szarkazmusom, a humorom, a tartásom, a nem tudom mim, ilyen. Erre csak azt tudom mondani, hogy az élet az bizonyítja, hogy nagyon, nekem nem egy igaz barátom van, hanem jóval több igaz barátom van, és amikor így elkezdek magam alá kerülni, és én világéletemben nagyon-nagyon kisítő voltam, most már ebben is fejlődtem sokat, mert rájöttem, hogy át lehet esni a ló másik oldalára, és az pont ugyanannyira káros. Tehát, hogy azért ezek az emberek nem véletlenül vannak itt mellettem 10-20-30-40 éve, úgy szakmailag, mint emberileg, tehát, hogy ez valami csak jelenthet. Elismerem a hibáimat, tudok bocsánatot kérni, legtöbbször a barátnőim szokták ezeket, nagyon-nagyon őszinte barátnőim vannak, akik képes elküldeni bárhova, bármikor, és ők szokták mondani, hogy sokszor nem az a baj, hogy mit mondok őszintén, hanem ahogyan mondom. És akkor ezt kéne nekem egy kicsit megplasztikázni, hogy így mondjam. Mert aki nem ismer, az tudja bántani, de az biztos, hogy távol áll tőlem ez a fajta smúzolás, hogy minden, mindig aranyos, kedves vagyok, és ha elfordul az illető, akkor hátában van a kés. Na, hát én nem.
Hát te oda kiteszed az asztalra.
Így van.
Azt mondtad, hogy emlékeztesselek rá, hogy nem ítélkezel, mert hogy nagyon elszígyelted magad.
Igen.
Mi hát volt ez a
képzeld
történet?
El, hogy az A38-on játszott egyszer Glenn Hughes, és a gitárosa Gigi Marshall ültünk a backstage-be, és beszélgettünk. És felmerült valami énekesnőnek a neve, talán a Björk volt az, nem tudom is. Én rögtön azt mondtam, hogy jaj, hogy ez mennyire, nem szeretem. És azt mondja nekem, hogy meghallgattad a bármelyik lemezét is? Mondom, nem. És akkor ebből mi volt a tanulság? Az volt a tanulság, hogy oké, hogy Foszlányaiba hallottam egy-két dalát, meg magát a jelenséget, de hogy nem volt jogom azt mondani, hogy ez kaki, vagy bármilyen jelzőt, amíg nem hallgatom meg. Tehát ha meghallgatom, és továbbra is az egészet, mondjuk egy lemezt, és továbbra is azt gondolom, hogy ez nem az én világom, és nem szeretem, vagy szerintem ez nem, akkor talán nagyobb jogom van elmondani, hogy igen, én ezt gondolom, hogy. De hogy addig nem. És ezt azért mondom, mert nagyon sokszor, főleg itt Magyarországon, nagyon könnyen és egyszerűen ítélkezünk. És emiatt egyébként nagyon sok esetben magunkat fosztjuk meg egy csomó élménytől, egy csomó embertől, egy csomó jó dologtól, mert rá kötünk jelzőket emberekre, színházakra, műfajokra, dalokra, stb. Én nem hallgatom meg a Keresztes, mert nekem nem szimpatikus, érted? Vagy nem megyek el a nem tudom milyen színházba, mert hát ezt kikérem magamnak. Menjen be, nézze meg, és ha továbbra is úgy gondolja, akkor szíve joga azt mondani. Addig nincs joga azt mondani, hogy nem azt, hogy neki tetszik, vagy nem, mert az nyilván ízlés dolgában nem lehet vitatkozni, de addig nincs joga azt mondani, vagy bármilyen címkével illetni azt a valamit, amíg nem tudja. És akár ha szembe jön az utcán veled egy homeless, tudod az ő történetét? Honnan tudod, hogy nem egy orvos volt, aki mondjuk olyan szituációba került az élete, akár egy válás kapcsán, akár bármi, és én emiatt nyilván kevesebbet csalódok már, de én hagyom az embereket tiszta lappal indulni. Még akkor is, hogyha hallok róla egy pletykát, pontosan azért, mert tudom, hogy én is egy megosztó személyiség vagyok, és aki nem ismer, az egyből rámagad címkéket. És aztán utána nagyot esik pofára, hogyha megismer, vagy olyan szituációba kerülünk, és akkor így elcsodálkozik. Tehát nekem volt olyan kolléganőm a színházban is, ifjú kolléganő, aki bejött, és ugye elkezdtünk dolgozni egy darabba, és utána odajött hozzám az öltöző, és azt mondta nekem, hogy Keresztes, te el nem tudod képzelni, hogy én hogy féltem tőled. És hogy te milyen úristen, milyen aranyos, meg ilyen, meg olyan, meg amolyan vagy, és azt ilyen rettegtem tőled. Én meg jókat rögtem.
Hogy messziről ítélkezünk, nem? Hogy nem engedjük, és nem ismerjük meg azokat, amiről elmondjuk a véleményünket, csak úgy.
Hát igen, nem tudom, egyrészt félünk közel engedni magunkhoz, nem tudom, félünk a csalódástól, vagy bármitől, de szerintem ez nem az az útja. Meg nagyon elvannak az emberek vadul vagy mástól. És amit szintén ebből az időszakból tanultam, azt, hogy én most már tényleg nem tudom, mennyit ad még a Jóisten, mennyi van még hátra, de én ezt szeretném kizárólag szeretetben, jólétben, nem feltétlenül anyagilag, vagy csak anyagilag, boldogságban. Most már talán meg is választhatom. Tehát én nem maradok olyan helyen, ahol nem érzem jól magam, vagy nem érzem azt, hogy engem megbecsülnek, szeretnek. Én imádom a színházban is a kollégáimat, bejárok akkor is, ha nem játszom, megnézem őket, és ha úgy gondolom, akkor halálra dicsérem őket. Most is megnéztem Turaiban a Csókos asszony. Mondjuk az operett nem az én kedvenc műfajom, de meg kell mondjam, hogy olyan ízléses, jó előadást láttam, hogy még azt is mondhatom, hogy megszerettem a műfajt, meg én szeretek rajongani, én szeretek elmenni egy színházba, nagyon sokat jártam például a színházba, a koncertre, utaztam, és egyszer gyűjtöttem az élményeket, és nagyon szeretem, hogyha én ezek által, a dolgok által kapok valamit. Ha ítélkeznék, akkor egy csomó mindentől fosztanám meg magam.
Most az jutott eszembe téged hallgató, hogy olyan sokan, akik mondjuk valamilyen komoly betegségen keresztül mennek, vagy valamilyen megpróbáltatás éri őket, hogy akkor átgondolják azt, hogy min kell változtatni, mit akarnak másképpen csinálni.
Hát aki szerencsés, mert egy csomó ember nem tanul ebből sem.
Beszéljünk azokról, akik ezt meghozzák, ezt a döntést. Valamennyi ideig tudják is tartani, ha nem megyek, nem vállalok több munkát, kevesebb stresszt igyekszem magamhoz ugye közel engedni, aztán a daráló az visszarakja őket arra a gyorsforgalmi útra. Te hogyan próbálod majd ezt kivédeni, hogy ez a típusú elhatározás és ez a nyugalmasabb légkör, ez úgy hosszan veled maradjon?
Egyrészt már nem hajszolom, már nem izgat annyira egy új táska, meg egy új cipő, meg egy új fülbe való, mint régen, mert pont van elég, szerintem életem végig, ha hónaptól nem vennék semmit, akkor is volna életem végéig mindenem, hogy így mondjam. Tehát ezek a talmi csillogások már nem motiválnak, nem érdekelnek ennél, sokkal értékesebb dolgok vannak a világban. Mondjuk az én helyzetem szerencsés, mert egy szabad úszó művész vagyok, tehát igazán rajtam múlik, hogy mit vállalok el, mit nem. Azt gondolom, már elértem annyit a szakmámban, hogy válogathatok. Nagyjából tudom, hogy kikkel dolgozom együtt, imádom a zenekaromat, imádom a társulatomat, ennek ellenére persze nyilván, hogyha kapok egy felkerés valahova, és az a dolog izgat, akár szakmailag, akár anyagilag, akkor átmond, vagy egy olyan rendezővel dolgozhatsz együtt, aki neked példakép, úgy érzed, hogy sokat adhat, akkor persze. Nehéz néha nyilván úgy szelektálni, és úgy rendbe rakni a dolgokat, mert nem csak te döntesz-e felőtt, hogy mondjuk időben is úgy legyen, hogy ne zsúfolodjanak össze a dolgok, ezt nem mindig tudod kivédeni, viszont azzal tudod kivédeni, hogy már nem engeded lelkileg magadat, tehát hogy próbálod tartalékolni az erődet, meg sokkal tudatosabban csinálni azt, amit csinálsz.
Mennyire fogadja el szerinted a környezet azt, nem a tiéd, tehát úgy most általánosabban kérdezem, hogy a környezet az, hogyha valaki egy ilyen típusú változáson megy keresztül. Mert lehet, hogy nem fogsz annyit beszélni valakivel, aki mondjuk kifelidegesít, vagy aki olyan negatív energiát hoz, hogy
igen.
attól lefáradsz, hogy köszönni kell neki.
De ez nem most kezdődött már nálam el. Szerintem ez már 50-en felül elkezdődött. És én sajnálom, hogy mindig azt szoktam mondani, hogy sajnálom az elvesztegedett 20 évemet, amikor folyamatosan gyötörtem magam mindenféle hülyeségekkel, tulajdonképpen feleslegesekkel. Na azt az időt sajnálom, amit erre elpazaroltam, bár lettem volna 40 évesen ilyen bölcs, nyilván valamiért nem adják meg korábban. Van, aki sose bölcsül meg, tehát nem olyan szerencsés, hogy megbölcsüljön. Mert láttam olyanokat is, akik öregségükre sokkal rosszabbak lesznek, mint fiatalon. Tehát ugye mindenféle szempontból. Na hát én nem szeretnék ilyen lenni. Mindig szoktam viccesen is mondani a barátaimnak, figyelj, észrevesztek valami, mert nagyon gáz, akkor még szóljatok időbe. Nem hiszem, szerintem pont van annyi önkontrollom, hogy ezt tudjam. Törekszem, napi szinten törekszem arra, és a gondolatok átmennek a fejemen, hogy hogyan legyen minden napom jobb, hogyan legyen jobban kihasználva, hogyan találkozzam többet a szeretteimmel, hogyan gyűjtsek olyan élményeket, amik engem boldoggá tesznek. Szóval tényleg azt mondom, hogy közhely, de nem érdekel már semmi, csak a béke, a jó indulat, meg a szeretet. Mindenem megvan más. Tehát, hogy, és mondom, hogyha nekem nem tetszik egy hely, vagy nem érzem jól magam egy közösség, vagy bármi, bár hála Istennek mostanában, vagy évek óta nem nagyon történik ilyen, lehet, hogy jól válogattam, nem tudom, akkor én nem haragszom senkire, simán lenyomom a kilincset, és elhagyom azt a helyet, és kész, és ha ennyi. Tehát, hogy békében.
Kedves hallgatók, ez a Lélektér Vígvandával című magazinműsor, Keresztes Ildikóval beszélgettünk, most egy pici szünetre elmegyünk, de ne menjenek messzire, mindjárt jövünk vissza.
Rövidesen folytatódik a Lélektér Vígvandával.